Pénz ZRT. Iránytű a pénzügyekben.
Közlekedési hírek.
Hallgatóinktól tudjuk, hogy baleset történt a fővárosban a Mogyoródi úton a Róna utca kereszteződésénél, a kifelé tartók oldalán történt az ütközés, torlódásra számítsanak. Tart a baleseti helyszínen és a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, itt befelé korábban több autó is ütközött, az utat lezárták kifelé is. A Sák útnál a Gyömrői útra terelik át a forgalmat, szintén nagy a torlódás. Az eső miatt lelassult a főváros forgalma, a Dózsa-György úton a Váci úttól a Hősök tere felé, illetve lépésben lehet csak közlekedni Kispesten az Üllői úton is mindkét irányban. Az M7-es autópálya 9-es kilométerénél Budapest felé hídfenntartási munkákat végeznek, Budaörsnél a leállósávot zárták le.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
A trend három óra múlt egy perccel. A trend forduló éve az idei, mondta a kormányfő a parlamentben. Fodor Gábor, az SZDSZ új elnök az együttműködés szükségességét hangoztatta napirend előtt. A pénzügyminiszter szerint nagyfokú felelőtlenség adósságkonvertálásról beszélni, mert ez valójában a hiánynövelést jelenti. Füllet meleg nap lesz a mai 28 fokos csúcshőmérséklettel. A hőmérséklet holnap reggel 16 fok köré csökken, és ilyen marad az idő egész a jövő hét szerdáig. Csütörtöktől szombatig erősebb felhősödéssel és hűvösebb levegővel kell számolni. Jó napot kívánok, Rímer Péter vagyok. 2008 a trend forduló éve, mondta a kormányfő a parlamentben. Gyurcsány Ferenc szerint csökken az infláció, a tavalyi év után növekednek a nyugdíjak, növekednek az átlagos jövedelmek és a fogyasztás is. A miniszterelnök azt mondta, az első két év az egyensúly megteremtéséről szólt, a következő két év pedig a növekedésről, a minőségi megújulás ezernyi területéről fog szólni. Hozzátette, hogy van feladat az adózás megváltoztatása terén, ezzel azonban nem szabad veszélyeztetni a költségvetést. A kormányfő szerint át kell gondolni a szociális juttatások rendszerét is, hogy munkára ösztönözzék azokat, akik tudnak dolgozni. Az együttműködés szükségességét hangoztatta Fodor Gábor napirend előtt, annak kapcsán, hogy őt választották az SZDSZ új elnökévé szombaton. A liberálisok elnöke azt mondta, a kormány és az ellenzék valaha tudott együttműködni a kétharmados törvények elfogadásában, ma újra erre volna szükség. A legfontosabb feladatnak az alkotmányos rend megszilárdítását nevezte, a másik fontos a gazdasági növekedés emelése, amelyet a közteherviselés átalakítása szolgálhat. Ma kevesen fizetnek sok adót, és nem ezért küzdöttek a rendszerváltók, húzta alá Fodor Gábor, aki szerint további sarokpontok a párt és kampányfinanszírozás rendbetétele, a képviselők költségtérítésének rendezése és az ügynök ügy lezárása. A pénzügyminiszter szerint nagyfokú felelőtlenség adósságkonvertálásról beszélni, mert aki adósság átütemezésről beszél, valójában hiányt akar növelni. Veres János a legnagyobb ellenzéki pártvezetőjének múlt héten tett nyilatkozatára utálva a parlamentben azt mondta, felelőtlenség mesterségesen válsághangulatot kelteni, mert a tények épp ennek az ellenkezőjét igazolják. A tárca vezető szerint a statisztikai adatok azt mutatják, élénkül a gazdaság, javul a külső és belső egyensúly. A fideszes Varga Mihály számon kérte a kormányon a beígért adócsökkentést, illetve az alacsony gazdasági növekedést is.
Kétségtelen tény, hogy egy brutális adóemelés következtében az államháztartási hiány mértéke csökken, de a magyar gazdaság messze van még attól, hogy arról beszéljünk, hogy túl vagyunk a nehezén. Miközben a szomszédaink 6-8% közötti gazdasági növekedést produkálnak, magyar gazdaság 1%-kal növekszik. 27 ország közül 26-ak vagyunk jelenleg ezzel a növekedési adattal. 2007 végén a szlovák gazdaság 18-szor magasabb ütemben növekedett, mint a magyar gazdaság. Hova lett tehát az adócsökkentés? Hova lett mindaz az ígéret, amit ön tett 2006-ban a magyar választóknak?
Görögország és Ausztria azt javasolja, hogy az élelmiszerek és az üzemanyagok drágulását tűzzék az Európai Unió következő csúcsértekezletének napirendjére. A görög miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az árak növekedése visszaveti az uniós állampolgárok életszínvonalát, kivált kép az alacsony jövedelmű rétegek szorulnak támogatásra. Az osztrák kancellár ezzel egyetértett, mint mondta, az emberek elvárják az uniótól, hogy ez fellépjen az árdrágulással szemben. Az atomerőművek mellett álltak ki a német konzervatív pártok, ezzel gyakorlatilag felrúgták a szociáldemokratákkal korábban kötött koalíciós megállapodást. A koalíció két tagja azt szorgalmazza, hogy helyezzék hatályon kívül az atomerőművek mellőzéséről szóló nyilatkozatot. A 2005 őszén elfogadott megállapodás kimondta, hogy Németország hosszabb távon lemond az atomenergiáról, és 2020-ig fokozatosan bezárja az erőműveket. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Füllett és meleg helyenként esős lesz a mai nap, a csúcshőmérséklet 28 fok körül válható. Holnap reggelre 16 fok köré süllyed, a hét közepéig nem is változik az időjárás, szerdán délután azonban erősen megnövekszik majd a felhőzet és az ország északi felén kiadós eső is valószínű. Csütörtöktől szombatig erős felhősödés és erős szél, valamint sokkal hűvösebb hőmérséklet lesz jellemző.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort az értelmiségi szakszervezeti tömörülés támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink lassan mozgalommá válik a segélyért munkát akció, és mintha a kormány is hajlana a segélyezés reformjára. Szociális szakemberek és a szakszervezetek szerint azonban nem ez a megoldás. Ez lesz műsorunk első témája, majd megbeszéljük, hogy mi a tendő azután, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a veszélyes munkakörben dolgozók munkaidő kedvezményét. Még Európában az elmúlt 5 évben létrehozott új munkahelyeknek több mint 50%-a az atipikus foglalkoztatáson alapult, addig Magyarországon nagyon kevéssé terjed ez a foglalkoztatási forma. Az okokat és a következményeket nézzük át szakértőinkkel. Telefonszámunk pedig, ahol hozzászólhatnak mai témáinkhoz, 061-24-07-953-as, SMS számunk pedig 0630-30-30-953-as. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A kormány tervei szerint a rendszeres szociális segélyen élők kaphatnának meg azt a támogatást, hogyha negyed évente 120 órát, azaz havonta 5 munkanapot dolgoznának, tehát ekkor kaphatnának szociális segélyt. A telefonnál Adler Judit, a GKI kutatásvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Bataki Péter, az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, az MSZSZ elnöke. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Először akkor gyorsan önt is kérdezem, hogy valóban a társadalom igazságérzetét elégítenie ki, hogyha a rászorulóknak kötelező munkát írnának elő a segélyek cserébe?
Én azt gondolom, hogy nem az igazságérzetét, hanem a jelen helyzetben meglévő indulatait csökkenteni legfeljebb, amivel én azt szeretném jelezni, hogy itt nagyon sok emocionális elem van, amikor erről a dologról valaki megszólal, helyi feszültségek vannak, de ez, én azt gondolom, hogy nem a valódi társadalmi igazságosságot mutatja.
Adler Judit, egyetért ezzel? Ön is inkább indulatokat említene igazságérzet helyett, ha már itt tartunk?
Hát én is egyetértek Pataki Péterrel, illetve annyival árnyalnám a dolgot tulajdonképpen, hogy van egy rétege a rendszeresen szociális segélyben részesítetteknek, akiknél valóban nagyon vitatható, hogy miért kapják ezt, de az ő problémájukat sem ezzel a segélyért munkát konstrukcióval kellene megoldani véleményem szerint, hanem felülvizsgálni, hogy ténylegesen jogosultak-e.
Ön szerint a kötelező közmunka vagy a munkateszt megfelelő eszköz lehet valamilyen formában a munkára szoktatáshoz, vagy elvetni?
Hát én azt gondolom, hogy még hogyha elméletileg megfelelő eszköz is lenne, akkor sincs munka, amire ott általában ezeken a depressziós helyeken, ahol a legtöbb ilyen segélyezett ember él, tehát nincs az elsődleges munkaerőpiacon olyan munkaerőkereslet, amiben ők be tudnának kapcsolódni. Tehát az ő pozíciójuk nyilvánvalóan az, hogy amíg megfinanszírozza az állam ezt a munkatestet, vagy ezt a közmunkatípusú munkavégzést, addig van munkájuk, és akármilyen szoktak ezen keresztül hozzá, utána nem nagyon van hova bekapcsolódni.
Hát ráadásul egyáltalán felmerül a kérdés, hogy jótékonysága a szociális segély, vagy olyan kötelező szolidáris segítség, amely nélkül egyesek életképtelenek lehetnek.
Ez így van. Van a szociális segélyezetteknek egy ilyen csoportja. Nyilván egy részük valóban nem is alkalmas munkára, tehát ilyen egységesen mondani azt, hogy mindenkit kötelezni munkára, én azt gondolom, eleve egy eltúlzott dolog. Van egy részük, akiket lehet, és van egy részük, akiknél pedig a jogosultságot kellene felülvizsgálni, itt gondolok elsősorban a legfiatalabbakra.
Pataki Péter, a szakszervezetek hogyan tudnak, vagy akár az MSOS hogyan tudna ebben a helyzetben segíteni?
Hát segíteni ugye nyilvánvalóan nem tudunk, mert az igazi segítség az lenne, hogyha munkahelyeket tudnánk teremteni, de hát...
Tehát akkor ezügyben a szakszervezeteknek nagyon kis szavuk van.
Szavunk az van, csak konkrét cselekvési lehetőségünk nincs, mert nincs befektetni való tőkénk, amivel munkahelyet hoznánk létre, valamint nincsen a kezünkben az a gazdaságpolitikai eszközrendszer, ami a mindenkori kormány kezében kellene lenni ahhoz, hogy elősegítse a munkahelyteremtést. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább ezzel kellene foglalkozni. Ráadásul a jelenlegi problémában én nem véletlenül mondtam, amikor több az indulat benne ezt a jelzőt, mert éppen amit Judit mondott az előbb, hogy különböző problémák vannak, amit külön-külön a konkrét problémát kéne kezelni, ehelyett azt gondolják, akik emellett állnak ki, legyen ez egy polgármester, vagy akár a jogalkotó, aki munkateszt címén kitalálta ezt a dolgot, hogy akkor ezzel megoldjuk. Nem oldjuk meg, hiszen csak egy példát mondjak. Jogos az a felháborodás, hogy egy adott közösségben, mondjuk egy községben, ahol azért nagyjából mindenki ismer mindenkit, tudják, hogy adott emberek felveszik a szociális segélyt, egyébként emellett pedig rendszeresen feketén dolgoznak.
Igen.
Na most akkor itt nem az a megoldás, hogy 120 napot közmunkát dolgozzon, megkapja a segélyt, és utána a maradék időben pedig rendszeresen feketén dolgozik, hiszen semmit nem csináltunk. Ezzel a jogos fölháborodás ugyanúgy meg fog maradni, mert hogyha egy évben x napot árkot tisztít, de egyébként ugyanúgy eljár feketén dolgozni, ugye jön érte a kőműves mesterben, aki az autóba elviszi egy építkezésre visszahozza, akkor ugyanúgy jogosan föl lesz háborodva a helyi közösség, hogy miért kap ő segít, hiszen látják, hogy elmegy és dolgozik.
Önök szerint mi lenne a megoldás, és akkor először Adler Judité a szó, hogy segítsünk azokon, akiken mindenképpen kell, és közben munkához juttassuk azokat, akiket lehet. Tehát hogyan lehet akkor ezt a helyzetet megoldani?
Hát a helyzetet ugye elméletileg kétféleképpen lehet megoldani, vagy a felesleges munkaerőt visszük oda, ahol szükség van rájuk.
Na de nem elég mobil a magyar?
Hát ugye ez is egy szlogen, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert én azt gondolom, hogy azok már mobilak voltak, akiknek volt elég pénzük, elég tudásuk és kapcsolatuk, azok bizony elmentek a depressziós körzetből, vagy hát egy jó részük elment. Az, akinek viszont ez a három nem volt meg, a szükségképpen ott ragadt.
Igen.
És ugye nagyon komoly állami segítség kellene ahhoz, hogy a munkahelyhez vigyük ezeket az embereket, vagy mint ahogy Pataki Péter mondta, a munkahelyeket kellene azokon a körzetekben teremteni. Az bebizonyosodott az eddigiekben, hogy a versenyszféra nem teremt ezekben a körzetekben munkát, most ebben nem menjünk bele, hogy neki miért nem éri meg, de nem teremt, tehát maradna maga az állam. Ami viszont nagyon drága. És meg kell, hogy jegyezzem, hogy a közmunka is nagyon drága. Tehát tudom, hogy nagyon cinikusan hangzik, de még a legolcsóbb segítségnyújtási forma még mindig a segély. És valóban azt kéne megnézni, hogy ki az, aki tényleg erre a kollektív segítségre rászorul, és segélyezett legyen, és ki az, aki meg tudna enélkül is élni, és nem jogos, hogy kapjon. Persze ez helyileg nagyon nehéz, én tudom keresztül vinni, úgyhogy például ilyen szabályozási vagy irányítástechnikai dolgokon is el kellene gondolkodni, hogy akkor jó ez, hogy a helyi erők kezében van a döntés, hiszen halljuk, hogy életveszélyesen megfenyegetik a polgármestert és a helyi eljáró embereket, hogyha nem adnak segítséget.
Igen, itt visszatérünk az indulatok kérdéséhez. Pataki Péter, kevés időnk maradt, mivel egészítené ki az előbb elmondottakat?
Én azzal még, hogy van itt még egy feszítő probléma, hogy a munkával legálisan kereshető jövedelem és a segély között nagyon kicsi a különbség. És ott csak azt szeretném mondani, hogy nem a segély sok, hanem a minimál bér, a munkáért fizetett bér kevés.
Köszönöm, hogy elmondták a véleményüket, hogy velünk tartottak a mai műsorban. Viszont hallásra!
Klubrádió. Tiszta beszéd.
Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
közlekedési hírek.
A fővárosban helyszínelnek a Mogyoródi úton a Róna utca kereszteződésében a kifelé vezető oldalon. Hallgatóink SMS-ben jelezték, hogy lelassult az eső miatt a forgalom a Dózsa-György úton, az Ajtósi Dürer soron, illetve a Stefánia út teljes hosszán. Nem mutatnak viszont az eső miatt nagyobb fennakadást a kamerák a József Attila utcán és a Balcsi-Zsilinszki úton sem. És meglepően könnyű átjutni most az Erzsébet hídon Budáról Pestre és a Kossuth-Lajos utcán sincs dugó. A Magyar Közút Útinformtól tudjuk, hogy kivágják a balesetveszélyes útmenti fákat, ezért napközben több alkalommal rövid időtartamra leállítják a járműveket az 51-es főúton Tas és Solt között.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Elindult a geotermikus energiára alapozott távfűtőrendszer kialakítása Bolyvárosában. Az Európai Uniós támogatású program várhatóan június végén zárul. Hárs Józsefet, a település polgármesterét kérdeztem a projekt részleteiről.
Bolyváros önkormányzata egy végi kutatófúrás eredményét szeretné hasznosítani, amelynek eredményeként a településen a 2,5 kilométerre levő kútban 83 fokos termálvíz van, és az összes intézményünket gyakorlatilag egy projekt keretében szeretnénk távfűtéssel és projekt melegvízzel fűteni, és a használati melegvíz ellátást is erről szeretnénk biztosítani. A mi intézményeink mellett még a Baranya-megyei önkormányzat tulajdonában működtetésében levő fogyatékos személyek otthonát is a termálvizes rendszerre kívánjuk rákötni.
Hol tartanak jelenleg a munkálatok?
Jelenleg ott tartunk, hogy az, ugye két kutat kell fúrnunk, az egyik út az már elkészült, a másik út az jelenleg most a utolsó fázisában van. Ez párhuzamosan ugye kiépítettük a hőközpontokat, és a belterületen pedig már elkészült a távvezeték is. Vissza van még ugye a utakat elérő távvezeték, az még 2 kilométer, illetve annak a villamos energiaellátása, a szabályzás technika, kútházépítés, stb. Tehát van még munka vissza, úgy gondolom körülbelül 55%-os készültségen vagyunk most.
Mi az elsősorban a jelentősége, a környezetvédelmi pozitív hatásai, vagy a város is érzékelni fogja, hogy anyagilag mondjuk ez kedvező?
Mindkét cél természetesen, nem elnyalgolandó természetesen a gazdasági része a dolognak, hisz hogy azért a villamosenergiát rendben, hogy használunk, de gyakorlatilag a víz az rendelkezésre áll, és ugyan kiemeljük a vizet, és ugye másik úton keresztül, amelyet most készítünk, visszasajtoljuk ugyanabban a rétegbe, tehát gyakorlatilag a vízkészletet nem használjuk, csak a hőenergiát kívánjuk lenyerni. Ez mellett természetesen nagyon komoly a környezetvédelmi rész, a legvégén körülbelül 800 000 köbméter gáz szeretnék kiváltani évente.
Hárs József polgármesterrel beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Egy érettségizett 12-t, egy diplomás minimum 16 évet tanul. Egy sikeres ember egy egész életen át. Várjuk Önt is az élethosszígtartó tanulás felfedezésre váró világában. Minden tanulás sorozat a televízióban és a www.mindentanulás.hu-n a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Több tízezren dolgoznak egészségre ártalmas veszélyt rejtő munkahelyeken. Az ő munkaidejük egy 1990-es kormányrendelet alapján csökkentett heti 36 óra volt. Ezt a rendeletet július 1-i hatállyal megsemmisítette az Alkotmánybíróság. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem a stúdióban Székely Tamás, a vegyipari dolgozók szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És két hölgy tart velünk telefonon keresztül a mai műsorban. Burik Mária, Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogi főosztályvezetője. Üdvözlöm! Főosztályvezető helyettese, bocsánat, ugye?
Így van.
Jó napot kívánok, és szintén telefonon tart velünk Geiger Éva, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének vezető szakértője. Köszöntöm Önt is.
Köszönöm én is, és köszöntöm Önöket.
Először itt a stúdióban az urat kérdezem, milyen szakmákat érint, és milyen következményekkel járhat a munkaidő kedvezmény eltörlése, ez a júliusi
ez a vegyiparon kívül több szakmát érint, ilyen például az atomenergia területén, például az Paksi atomerőműben, ahol ilyen ionizációs munkahelyek vannak, kohászatot érinti például, a műkorunk gyártást érinti, kisebb nyomdákat, tehát ez egy sokkal szélesebb munkavállaló.
Tehát ahol ólommal
érintkezett
a munkavállaló vegyi alapanyagokkal. Gondolom ide tartozik az alumínium, üveg, festék, kohászat, gyógyszeripar, paksi atomerőmű is?
Igen. Ott a radioaktív és sugár általomnak vannak kitéve a munkavállalók, és ezeket a munkaköröket is érinti.
Geiger Éva, a munkaadók számára kifejezetten előnyös lehet, hogyha nő a kötelező munkaidő, de biztos benne, hogy minden munkáján megszüntették az egészségkárosító körülményeket, mert hogy erre hivatkozik a változtatás kapcsán az Alkotmánybíróság, hogy nincsenek ilyen körülmények?
Hát természetesen minden munkahelyen nem lehet megszüntetni az egészségkárosító munkakörülményeket, például a melegüzemi munkáknál, hanem ott azt kell megállapítani, hogy mennyi az az idő, ezt expozíciós időnek hívják, amennyi időt a munkaidőn belül a munkavállaló eltölthet ezen a munkahelyen.
Értem.
Attól meg lehet 8 órás az ő munkarendje, teszem föl 5 órát dolgozhat csak ilyen területen.
Burik Mária, munkajogász szerint hogyan oldható fel ez az ellentmondás? Mi az, amiben meg kellene egyezniük a munkaadóknak és a munkavállalóknak?
Nehéz kérdést tett fel, hiszen önmagában én nem vagyok munkavédelmi szakértő. Azt tudni kell, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács arról döntött, hogy létrehoz egy adhok bizottságot ennek a kérdéskörnek a megvizsgálására. Ennek a bizottságnak a keretében vizsgáltuk meg ezeket a lényeges kérdéseket, és alapvetően arra a következtetésre jutottunk, legalábbis kormányzati oldal részéről, amivel a munkaadói oldal egyetértett, hogy 3 alapvető tevékenységi körre oszthatóak azok a tevékenységek, amelyek tekintetében a munkavállalók továbbra is 36 órás munkaidő vagy 36 órás expozícióidő megállapítását kérnék a jogalkotótól. Ezen tevékenységek egyik köre, amit ők felsorolnak, olyan, amelyekkel való tevékenységvégzés, amely anyagok felhasználására jelenleg nincs is lehetőség. Ilyen például az azbeszttel való foglalkozás. Az azbeszt anyagnak a felhasználását jelenleg is tiltják a vonatkozó szabályok. Tehát ilyen vonatkozásban a jogalkotó nem írható elő olyan szabályt, ami az ilyen veszélyes anyaggal való munkavégzést, ha csökkentett mértékben is, de lehetővé tenni. A másik tevékenységi kör a hőártalommal érintett tevékenység, tehát ez tipikusan érinti mondjuk a kohászatot. A hőártalom, illetőleg olyan esetekben, amikor az egész testfelületet védő munkaruhában végez valaki munkát, ez olyan, amelyre nézve tudnánk jogszabályi előírásokat elfogadtatni a munkaidő és a pihenőidő megfelelő váltakozásával. A harmadik tevékenységi kör az olyan, amelyekre nézve jogszabály jelenleg is megállapít védőszabályokat, megállapítja azt is, hogy mennyi az a határérték, amely felett nincs lehetőség egy adott munkahelyen a foglalkoztatásra. Tehát itt ez esetben is kötelezik a jogszabályok a munkáltatót arra, hogy gondoskodjék megfelelő technológiával, munkaszervezési eszközökkel, védőruhával arról, hogy az egészséget károsító határértéket meghaladó kockázat ne állhasson elő egy munkahelyen. Tehát itt nem tudunk további intézkedéseket tenni, hiszen jelenleg is rendelkezésre állnak a jogszabályi előírások.
Már is megkérdezzük Székely Tamást, hogy ő mit szól ehhez, egy gyors kiegészítés az Alkotmánybírósághoz.
Több dologról van szó, az egyik az, hogy az Alkotmánybíróság
ellentmondásosságra hivatkozta.
Így van, tehát nem arról, hogy nincsen veszélyes munkahely. A másik pedig az, hogy ez a szemlélet, amit itt hallottunk, ez több szempontból rossz gondolatmenet. Egyrészt Európában nagyon sok országban általában 38 és 32 óra között szabályozzák a vegyiparban és a veszélyes munkahelyeken a munkaidőt. Ez a szemlélet inkább erősíti azt a fajta gondolkodást, főleg az állam részéről, amely egy hosszú távú munkavállalói érdeknek felel meg.
Tehát azt mondja, hogy szembe megyünk az európai gyakorlattal?
Igen, az a tapasztalat, hogy ugye egyre jobban figyelnek arra, hogy amikor egy munkavállaló veszélyes anyagokkal találkozik, és azért itt fontos megjegyezni, hogy mondjuk egy villanyszerelő, aki az adott gyártás technológiában dolgozik, gázálarcban 8 órát dolgozzon, köszönöm szépen. Azért megnéznék egy-két munkahelyet is, hogy ezeket a fajta technológiákat hogy tudják kivédeni, sehogy.
Na most mi van akkor, hogyha valaki kiesik a munkából és helyettesíteni kell? Mert akkor ez még több is lehet akár?
Hát pontosan így van. Na most ezzel a rendelet megszűnésével az Alkotmánybíróság pontosan azért adott ennyi időt a határozat kihirdetése óta, hogy a jogalkotók alkossák meg azt a szabályozást, ami ezt a rendeletet tovább viszi, hangsúlyozva a munkavállalók érdekében.
Bocsánat, nagyon kevés időnk maradt. Annyira válaszol, hogy mi az, amit mindenképpen el szeretnének érni, és milyen következményekkel számolnak, ha nem sikerül?
Az egyik dolog az, hogy elsősorban ugye itt a munkavállalók egészségvédelméről van szó, tehát ezt mindenféleképpen valamilyen szabályozási körben kell megalkotni. Nem jó az ágazati kollektív szerződések rendszere, mert nagyon kevés munkavállaló és munkáltató tekinti ezt az ágazati kollektív szerződést magáénak. A másik dolog, hogy a szakszervezet minden lépést meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt a fajta elvárást érvényesítse a munkavállalók érdekében.
Geiger Éva, elkerülhetők-e az elbocsátások, illetve a 36 óra helyett ezentúl 40 órát dolgozóknak emelkedik-e majd a bére?
Hát erről egyenlően szó sincs, mert egyébként ez a rendelet, amiről beszélünk, ez egy minisztériumi rendelet volt, és ez már a megszületése pillanatában is idejét múltnak lehetett minősíteni, és 12 éve próbálunk küzdeni a megszüntetése ellen. Itt tulajdonképpen nem azt jelenti, nem lehet az egészséget pénzzel vagy munkaidő rövidítéssel megváltani. És egyébként nem megyünk ellenébe az Európai Uniónak. Az Unió pontosan azt mondja, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megszüntetik az ártalmakat, vagy legalábbis csökkentik. Mi azt látjuk megoldásnak, és semmilyen felmérés nem készült, hogy mennyi béremelés, vagy hány elbocsátott dolgozó lesz, hogy egész egyszerűen vagy meg kell állapodni kollektív szerződésbe, de ezt még egyéni munkaszerződésbe is meg lehet állapodni, erre is ad lehetőséget a munkatörvénykönyve, de ezen kívül, amit már legelején említettem, ezeket a bizonyos expozíciós időket felül kell vizsgálni, ez folyamatban van, ezt a munkát gyorsan be kéne fejezni, mert 12 év alatt elévültek az akkori megállapítások, fejlődött a technológia, más biztonsági szabályok léptek életbe, tehát azon a terület senki nem akarja, hogy ártalmas körülmények között dolgozzanak az emberek, hanem ezt észszerűen kell használni.
Bocsánat, csak egy fél percünk maradt tényleg, és Burik Máriát kérdezem, itt elhangzott pro és kontra sokféle érv, amellett, hogy ellene, vagy szembe megyünk az Unióval, vagy együtt haladunk. A munkajogász szemével ez a kérdés hogyan néz ki?
Azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi szabályozások mind az Európai Uniós követelményeknek megfelelően lettek előkészítve és elfogadva. A jogalkotó ebből a szempontból nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy az Európai Unió által mi a követendő cél. Tehát ahogyan elhangzott Geiger asszony részéről, a munkavédelmi törvény is azt mondja ki, hogy a munkavédelmi szabályozással ellentétes, hogy a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető kockázatok között munkavégzés történjen, illetve hogy ezt a munkáltató ne a kockázatok elfogadható szintre csökkentését, megszüntetését eredményező intézkedésekkel, hanem a munkaidő csökkentéssel váltsa meg. Tehát a tendencia az Európai Unióban is az, hogy az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében nem munkaidőcsökkentés történjék, hanem a munkaadó azokról a feltételekről gondoskodjék, amelyek biztosítják az egészséges és biztonságos munkaadó.
Gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor Székely úr sem ellenkezik annyira.
Sokkal többről van szó, hiszen még egyszer mondom, hogy az Európai Unióban 38 és 32 óra között vannak ezeknél a munkahelyeken a munkaidő. Egyrészt ennek a rendeletnek a megszüntetésével az a veszély lép föl, hogy 36 óra helyett, ugye 12 órában maximált a munkaidő naponta, ez föl fog menni 60 órába. Tehát itt teljesen az európai